kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával megkezdődött az érettségi. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten 1146 helyszínen 73.472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó tett érettségit. A magyar, mint idegen nyelv esetében csak középszinten 90 helyszínen 243 vizsgázó izgulhatott ma reggel. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Holnap a matematika írásbelik következnek. Ha a jogtisztelete nem áll helyre Európában, akkor nagyon nehéz lesz az Európai Uniót hosszú távon egyben tartani, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország 20 éve az Európai Unióban című konferencia megnyitó beszédében. Gulyás Gergely az EU jelenlegi helyzetéről azt mondta, a globális gazdaság többi nagy szereplőihez, az Egyesült Államokhoz és Kínához képest Európa kevésbé versenyképes, a globális küzdelemben messze a legrosszabbul állt helyt az elmúlt években. Szerinte Európa az orosz-ukrán háborúnak is vesztese, függetlenül attól, hogy mi lesz annak a kimenetele. Az év második felében esedékes magyar uniós elnökségről közölte, mi teszünk szívességet az Európai Uniónak, mert egy olyan ország biztosít korrekt, kiegyensúlyozott közvetítő szerepet, ahol a normalitás még irányadó, ahol a józanésznek többsége van. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel, hazánkat és Franciaországot. Magyarország és Örményország nagykövetséget nyit egymás fővárosában, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, aki örmény kollégáját fogadta. Szijjártó Péter azt mondta, ez újabb fontos lépés a két ország között sokat javuló viszonyban, a diplomáciai kapcsolatok másfél évvel ezelőtti helyreállítása óta. Ez mindkét ország gazdaságának és állampolgárainak a javára vált, ismertette. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a 4IG Space and Technology űripari holdingvállalat gyártással foglalkozó portfólióvállalata a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint mondtam, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. Nemzeti sorskérdés a hazai szellemi tudományos erőforrások és a tudományos eredmények nemzeti érdekeknek megfelelő hasznosulása, hangsúlyozta Frany Tamás elnök a Magyar Tudományos Akadémia 197. közgyűlésén. Az előadások témái között hangsúlyos szerepet kap a mesterséges intelligencia, valamint átadták a legrangosabb akadémiai elismeréseket. 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít a kormány a hazai Turinform irodák infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztésére, ismételte meg a korábbi híreket a Magyar Turisztikai Ügynökség az MT-nek küldött közleményben. Mint ismertették, az országszerte mintegy 90 irodát érintő pályázatra május 15-től jelentkezhetnek a Turinformok fenntartói. A támogatás második eleme a kormány által áprilisban indított, a turizmus fejlesztését és versenyképességének erősítését célzó 3 pillérből álló 15 milliárd forint keretösszegű ágazati támogatási konstrukcióknak. Bár javul a tendencia, évente még mindig több milliárd forint adó visszatérítésről mondanak le a nyugdíj, illetve egészségpénztári tagsággal rendelkező magánszemélyek az SZIA bevalláshoz tartozó nyilatkozat elmulasztásával, hívja fel a figyelmet az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. A Pénztárszövetség emlékeztetett, hogy a pünkösdi ünnep miatt az SZIA bevallás határideje május 21-ére keddre tolódott. Negyedik alkalommal rendezték meg idén a tavaszi nagy takarítás, takarítsuk ki együtt a természetet kampányt, közölt az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság az MT-vel. Az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb hulladékgyűjtő akciójában 8000 darab 200 literes szemetes zsákba több mint 1500 köbméter szemetet gyűjtött össze március 21-e és április 22-e között több száz önkéntes a magyarországi erdőkben. Végül az időjárásról. Holnap erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős, borult időszakokra is számítani kell, sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-15, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szent
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a kazincbarcikai sportág választóval, ezt követően röplabdával, korcsolyával, atlétikával, labdarúgással, végül pedig egy nyíregyházi edzői konferenciával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Újra a sportág választó programmal készült a napokban Kazincbarcika az alsó tagozatos diákoknak. A városban működő sportszakosztályok edzői és sportolói segítségével élesben próbálhatták ki a gyerekek a különböző sportágakat és azok eszközeit. A nap célja az volt, hogy a tanulók minél több sportágat kipróbálhassanak, és az élményszerzésen túl esetleg megtalálják magukban a kedvet vagy a szenvedélyt egyik-másik sport iránt. Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
Annak egy óriási ereje van, véleményem szerint, amikor egy város azt tudja mondani, hogy az ott tanuló gyermekek közül rengetegen sportolnak. Ez az életvitelükre, az egészségükre, a jövőjükre, mindenre kihatással van, és azt gondolom, hogy az itteni sportszakembereknek, a közigazgatásban dolgozóknak, a városnak óriási felelőssége van abban, hogy ezeket a gyerekeket tereljük és szeretessük meg velük a sportot. És hogy van olyan alkalom itt Kazincbarcikán is, amikor gyakorlatilag az itt működő sportágok valamennyivel találkozhat egyébként az általános iskolás gyermek, kipróbálhatja, röviden beletekinthet egy picit abba, hogy ennek az adott sportágnak milyen szépségei vannak, milyen kihívásai vannak. És hogyha valamelyik megtetszik neki, akkor az egyesülettel felveszi a szülő, ő maga is a kapcsolatot, és reméljük hosszú távon hozzáragad a sporthoz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fantasztikus kezdeményezés. Én nagyon köszönöm a sportág képviselőinek, hogy itt vannak, tehát a sportszakembereknek. Nagyon köszönöm a saját kollégáimnak, az iskolában dolgozó pedagógusoknak, hogy ebben így együttműködnek velünk, mert azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs, hogy minél több egyesületi szintű sportoló gyerek tudjon be Kazincbarcika is, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ez a mai nap így összejön. Én nagyon-nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy nagyon régóta gyakorlatilag nemzeti sportváros Kazincbarcika. Ezt a kitüntető címet gyakorlatilag azért kaphatta meg ez a város, mert olyan sportszerető vezetők, olyan sportszakemberek, olyan sportolók éltek már akkor is ebben a városban, akik megfelelő alapot képeztek ahhoz, hogy ebben a városban, hogyha valaki sporttal akar foglalkozni, akkor megtalálja a saját számítását. Mi, mint önkormányzat igyekszünk ebben segíteni mindazokat a sportegyesületeket, sportszakembereket, akik egyébként gyerekekkel utánpótlással foglalkoznak, mert hogy látható a tendenciák is, hogy a gyerekekben gyakorlatilag országosan azért sajnos eléggé keserves számok azok, amelyek mutatják azt, hogy a gyerekek hány százaléka foglalkozik sporttal, a mindennapos testnevelésen túlmenően kik azok, akik egyébként legalább a sporttal minimálisan is kapcsolatot tartanak. És ebben, hogy egyébként törekvés van több városban is, és így Kazincbarcikán is a sportszakemberek, a sportegyesületek részéről, a város részéről, a pedagógusok részéről, hogy ez a szám ez minél szebb legyen Kazincbarcikán is, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes munka, amit ezen a napon is ők elvégeznek.
A gyerekek többek között íjászkodhattak, biciklizhettek, teniszezhettek, kézilabdázhattak, röplabdázhattak, birkózhattak, sőt még falat is mászhattak a nagy napon. Kazincbarcika összesen 28 aktív sportágából 15 talált időt ezen a napon az önképviseletre. Kovács László sporttanácsadó elárulta, hogy nagyjából 1000 gyermeket vártak a programra, akik 15 sportágat próbálhattak ki.
Körülbelül 1000 gyerek jön ki, első, második és harmadik osztályos gyerek a városból, és kipróbálhat 15 sportágat. Az 1000 fők 4x250 fős csoportokban vannak, és körülbelül egy sportágra egy 9-10 perc jut, és megpróbálják nem elsajátítani, de legalább bepillantást nyerni. A legfontosabb az szerintem, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy a tanulás mellett van egy olyan kikapcsolódási lehetőség, ez a sport, ami azt mondom, hogy a leghasznosabb az életben, hiszen neki megteremti az alapot a továbbiakban. Az elmúlt években azt figyelhető meg, hogy a városban 28 sportág van, 15 sportág tudta szabaddá tenni már magát. Azt mondom, hogy ez a 15-18 sportág, ez állandó. Vannak a városban természetesen tradicionális sportágak, amelyek 50 50-60 éves sportolókra tekintenek vissza, ők állandóan jelen vannak, és vannak úgynevezett úgy 21. századi sportágak, amik még azt mondom fejlődőképesek, de nagy érdeklődést mutatnak a gyerekek felől. Ilyenek a kerékpárnak a különböző válfajai, és reméljük, hogy ezek is olyan kikapcsolódást, azt mondom, hogy programot tudnak nektenni, hogy szenvedélyükké vál a sportág. Az edzői visszajelzések alapján körülbelül, hát azt mondom, hogy 5-15 fő az, aki sportágakat elkezd ennek hatására. Az nem tudom megmondani, ilyen statisztikát még nem néztünk, hogy mennyi marad meg. Nekünk már ez olyan mutató, hogyha kiszámoljuk, akkor kb. 150-200 fő kezdi el a sportolást, és ilyen kisiskolásoknál ez azt mondom, hogy nagy eredmény. Természetesen törekedni kell arra, hogy változatos legyen az a program, törekedni kell arra, hogy meg tudjuk szólítani. Én azt mondom, hogy ez Kazincbarcikán működik. Most 1000 főt említettem, és remélem, hogyha elérjük a 60-70%-át, hogy ezeknek a gyerekeknek megtalálják helyüket valamelyik szakosztályba, akkor már boldogak lehetünk. Emellett szeretném megemlíteni, hogy nem csak a sport a lényeg itt a városban, hanem ez a szenzációs játszóterek. Ott alapozzák meg a gyerekek a mozgás szeretetüket. Ha ott már egy kicsi bizonyos mértékű koordináció, a csontozatok, az izomzatok megerősödik, akkor biztos vagyok benne, hogy sikerélményük lesz a sportágaknál is.
Sándor Takács Judit pedagógus elmondta, hogy a tavalyi sportágválasztó napot követően is több szülő érdeklődött személyesen, hogy hogyan lehetne egy-egy adott sportághoz csatlakozni a gyerekeiknek.
Ezt a korosztályt nagyon könnyen meg lehet mozgatni, én azt gondolom. Sokan sportolnak egyébként, mert Barcikán nagyon sok lehetőség van a sportokra. Az én osztályom másodikos osztály, és mi már voltunk tavaly is ezen az eseményen, és amikor megtudták, meg megtudtuk mi pedagógusok, hogy lesz ez, mindenki nagyon örült neki. Tehát szeretjük, meg mi tanítónéni pedagógusok is szeretjük, hogyha a gyerekek sportolnak, hiszen nagyon sok mindent fejleszt. A kognitív képességeket, csapatjátékban azt, hogy egymással hogy tudjanak megegyezni, együttműködni, tehát nagyon örülünk ennek a lehetőségnek.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Kazincbarcikai Sportágválasztó napról készült összeállításunkat hallották. Az Újpest elleni párharcot elveszítve a hatodik helyen zárt a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza. A vezetők már a következő szezon játékos keretének kialakításán dolgoznak. A liberó Tóth Fruzsina újabb 2 éves szerződést írt alá, és több külföldi, valamint hazai játékossal is megállapodtak már a klub vezetői. Tóth Fruzsina László Alexandra társaságában május elején csatlakozik az Európa Liga mérkőzésekre és az Európa bajnoki selejtezőkre készülő válogatott kerethez. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szerettünk volna legalább olyan helyen végezni, mint tavaly, mind a kupában, mind a bajnokságban is. Ugye sajnos nem jött össze itt az utolsó Újpest elleni csatát, nem sikerült sikeresen megvívnunk, főleg az utolsó 2 meccs lehet fájó, ami nem igazán sikerült. Ugye összességében, hogyha az egész szezon tudom értékelni, én azt gondolom, hogy reális helyen végzett a csapat. Mind az anyagi kondíciónkat figyelembe véve, mind az, hogy nem tudtunk éppen emiatt plusz 1 főt igazolni a január-februári vagy januári időszakban, én azt gondolom, hogy ott vagyunk, ahol most ennek a Fátumnak a helye van. Viszont azon dolgozunk, hogy ez jövőre ne így legyen, szeretnénk egy kicsit más struktúrában és más koncepcióval nekivágni a következő szezonnak. Mi január 31-jel, ahogy lejárt a játékozási időszak, elkezdtük február 1-től építeni. Amit most be tudok jelenteni, hogy Tóth Fruzsinával a következő 2 évre szóló együttműködés szerződést kötöttünk, illetve a csapatnak a magját, azokat a játékosokat, zömében magyar játékosokat, akik meghatározóak, természetesen megkerestük, mindenkivel már írásban vagy szóban, de legtöbbjükkel már papírra is vetettük a megállapodásra következő 1, illetve 2 évre, illetve lesz olyan légiósos, aki marad. Egyelőre plusz légiósokat keresünk, akikkel szintén már szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk van. A következő napokban, hetekben pedig be is fogjuk jelenteni őket. Ami biztos, hogy a magyar magot szeretnénk megerősíteni, és azt mondom, hogy miután lesz 2 magyar érkező még a csapathoz, ez már sikerült is. Tóth Fruzsina, László Alexandra, illetve a vezetőedzőnk, Adrián Csilinszki, a magyar válogatott tagja, ő ugye másodedzőként. Úgyhogy hál' Istennek Szaszi is fölépült a sérüléséből. Fruzsi, én azt gondolom, hogy egész szezonban kirobbanó erőnléti állapotnak örvendett, Ádriánra pedig egy más jellegű másodedzői feladat vár.
Kedves hallgatóink, Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallották. Véget ért a szezon a Miskolci Jégvirág Korcsolya klubnál. Az idényt Huszár Diana edző értékeli.
Ezzel a programmal először Brünóban voltunk még az előző év végén. A következő versenyünk az pedig a Budapest Kupa volt január 20-án kezdődött. Ez egy nagy nemzetközi verseny volt. Egy Challenger bajnokság, egy pontszerző a nagy isú kategóriás csapatoknak. És ezen a versenyen indultunk, és nagyon szép eredményeket értünk el. A nemzetközi színekben mind a két csapatunk második lett. És ugyanez a verseny volt idén az országos bajnokság is, ahol a országos szinten a nagyobbik csapatunk első lett, a kicsi pedig második. Ahhoz, hogy most itt tartsunk, és a szezon utolsó versenyét ugye Drenzában rendezték, amin mi indultunk, és ezen a versenyen is nagyon szépen szerepeltek a lányaink, ott a nagyobbik csapatunk második lett, a kisebbik viszont nagyobb kategóriába indult, és a kicsi apró brontások ellenére is a nyolcadik helyre sikerült besorolni, és mindez az kellett, hogy a szülői támogatás és a szülői háttér nagyon erős legyen, mert nagyon sokat kivett a családokból is, gyerekekből is ez a szezon, viszont nagyon össze is kovácsolta, és nagyon összetartóvá tette ez, hogy folyamatosan olyanok voltak a hétvégék, mint egy erős összetartás, hogy hétvégente ugye átjártunk Sátoraljaújhelyre edzeni, és kellett hozzá gyerek, szülő, edző, ebben a háromszögben dolgoztunk, és ezzel sikerült ezeket a szép eredményeket összehozni. Van egy technikai követelmény, amire építkeznek a programok, ezen mi nem tudunk változtatni. Ezen kívül, hogy a csapatok milyen kategóriában indulnak, az meghatározza azt, hogy milyen erősségű programot kell megépíteni. És ebben az erősségű szintben, amiben mi dolgozunk, én mindig merek egy nagyot álmodni, és addig hajtom a lányokat, amíg ez össze nem jön. Hát nagyon jól tudunk együtt dolgozni, csapatban, gyerekekkel, segédedzőkkel, edzőkkel, és mindig arra törekszünk, hogy amit kitalálunk nagy álmot, azt közösen meg tudjuk valósítani. Kevés jégidővel dolgozunk, relatív sok száraz edzéssel, és próbálom mentálisan is a csapatot a helyére tenni azzal, hogy amikor lejövünk edzésre, amennyi jegünk van, amennyi edzésünk van, azon maximálisan mindenkinek ide kell összpontosítani. Tehát nem tudunk elgondolkodni azon, hogy mi lesz az iskolába, a kicsiknél mi volt az ebéd, el kell teljesen vonatkoztatni, ide kell koncentrálni abban az 50 perc, 1 óra, másfél, a 2 órában, mert hogy muszáj abban az időintervallumban haladnunk és csinálni, és nagyon oda tudnak koncentrálni a gyerekek fejben, és ezért tudunk ennyire jól haladni velük. A drezdai verseny volt egy számunkra is meglepetés a helyezéssel, hiszen ilyenkor, amikor elmegyünk egy versenyre, soha nem tudjuk, hogy milyen csapatokkal leszünk igazából összerakva, összesorsolva, és ott a 11 csapatból másodiknak futott a csapatunk, ami relatív elől van. Tehát ha aki a végén fut egy mezőnybe, azt már egy kicsit máshogyan értékelik, mint aki elől. És nagyon elől futott a csapatunk, és rögtön az első 5 helyen a 4, akik körülöttünk voltak, azok olyan felnőttek voltak, mint én. És ezek a lányok tinédzserek, plusz van benne egy 10 éves gyerekünk, aki még egy kislány, és ezzel is sikerült a második helyre feljutni, tehát ez volt szerintem a legnagyobb dolog, amit így most ebben a szezonban így el tudtunk érni. És akkor így ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy építünk jövőre egy junior csapatot, hogy így azt gondoljuk, hogy megpróbáljuk megállni a helyünket ebbe a még nagyobb, még komolyabb kategóriában is. Ez a Mixed Age kategória, ez egy nagyon beugratós kategória, mert azért Mixed Age a kategória, mert 0-tól 100 éves korig bármilyen korosztályú versenyzők kocsázhat benne. De átlagosan azért ilyen tinédzserekből állnak össze a csapatok, és ez most mindannyiunknak egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy azért itt erősen felnőtt csapatok ellen indultak a lányok. A csapatokkal alapvetően 3 verseny van mindig kitűzve az évben célul. Lehetne ez több, viszont mivel nekünk relatív kevés az edzési időnk, így hagyni kell arra időt, hogy a versenyek között, ha hazahozunk egy bármilyen pontot és látjuk a protokollt, akkor a javításra is legyen időnk. Tehát nem tudunk elmenni minden hétvégén versenyezni, mert akkor nem lesz a javításra idő. Úgyhogy mi általánosságban 3 versenyt szoktunk kitűzni, 2 nemzetközit, egyet itthon, ez a Budapest Kupa, ami itthon van. Ezen felül van az országos bajnokság, amin természetesen el kell indulni. Valamint idén, novemberben már lesz egy válogató verseny, egy tesztverseny, amit külföldi panellal kíván megrendezni a Magyarországos Kocsázó Szövetség, és azon már szeretnénk részt venni. Úgyhogy jövőre így az 5 versenyt próbáljuk meg belőni célni.
Kedves hallgatóink, Huszár Diánát, a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub edzőjét hallották. A salakos futópályát iskolai oktatási tanórán kívül vehetik igénybe a lakosok hétköznap 20 órától, illetve hétvégén Gyöngyösön. A bejárat a Kálvária parti általános iskola jobb oldalán található földúton közelíthető meg, de már készül a dr. Herrer Ferenc úti bejárat is. A részletekről Juhász Pétert, a pályát üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Melyik is ez a terület pontosan, mert ugye sokan nem tudják, hogy van maga az iskola, közvetlenül az iskola alatt, mondjuk így fogalmazunk így, egy aszfaltos nagy felület, általában ott szoktak a tanévnyitók, évzárók lenni. Ez alatt szintén egy újabb rézsű vagy egy lépcső soron kell lejönni, és akkor van az úgynevezett klasszikus zöld övezet, ahol egy zöld futballpálya és körülött egy csalak futópálya van, és egy egyéb más zöld területek. Tehát mi ezt a legalsó, nevezzük így szintet, kaptuk meg kezelésbe az elmúlt évben. Egy úgynevezett nagy rendrakás bozótírtással kezdtük az első történetet, hiszen ugye volt ott a plac végén, a déli oldalon egy úgynevezett tenisz sátor, ugye ez bérbe volt adva korábbi években, a bérlő már nem akarta tovább vinni ezt a tevékenységet, elbontotta a sátrat, mindenét elvitte, és maradt egy üres salakos felület, egy kis ketreccel. Ezt majd mi szeretnénk egy ilyen úgynevezett dühöngőnek kialakítani, hogy abban éppen foci lesz, vagy bármi más tevékenység, az még most kialakulóban van. Egyébként jelen pillanatban két futballkapu van bent, tehát lehet akár egy ilyen ketrec focit is a salakos pályán, úgymond a régi teniszpálya helyén űzni. A teniszpálya és a füves játéktér között volt egy hatalmas bozótos. Ezt teljes mértékben úgy írtottuk ki, hogy meghagytuk a fákat természetesen, de ezt a fajta gingás bozótos növényt lezúztuk. Ezáltal például, ha egy testnevelés óra van, az egész pálya sokkal jobban átlátható, ezt a testnevelő tanárok is kérték, és akkor akár olyan is elképzelhető, hogy valaki a füves játéktéren végzi a tornagyakorlatokat, vagy a salakpályán fut, vagy esetleg a volt teniszpálya helyén vannak különböző más gyakorlatok, de mindenki szemmel lehet tartani, és jól átlátható az egész, tehát nem szerettünk volna ilyen megbúvó kis bokros zegzugokat hagyni. És akkor a lényeg az, hogy tehát ezt a placot minden év elején, tehát most ugye jött a tavaszi szünet, próbáltunk a tavaszi szünetre, szünidőre koncentrálni, hiszen általában azért a téli időszakban nagyon csapadékos volt, ugye az elmúlt év kifejezetten, és hát ott a salakos futópálya az azért nem volt annyira alkalmas futásra, nagyon sáros volt, és ezeket a területeket, a füvet lenyírtuk, a rézsűt lenyírtuk, tehát most tegnap is voltam kint a helyszínen, láttam délelőtt, ugye gyerekek ott fociztak a pályán, tehát tipikusan ez erről szól, hogy amikor szünidő van, vagy hétvége van, vagy délután, tehát az oktatási időben kifejezetten oktatást lehet ott tartani, testnevelés órákat, és délután, amikor befejeződik az oktatás, akkor pedig már úgynevezett klasszikus szabadidő sportokat lehet kocogni, frisbizni, focizni, tehát mindenféle olyan dolgot, ami a sporthoz kapcsolódik, és ezen a területen végezhető vagy végrehajtható.
Kedves hallgatóink, Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskola adott otthont annak a felnőtt továbbképzésnek, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség grassroots osztálya indított óvodapedagógusok és alsó tagozatos tanítók számára. A program játékmódszertanra épül, amely meséken keresztül új technika használatával mutatja be az oktatást. Vancák Attilát, az Ózdi Bojki Tamás általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Játékos formában próbálják a Walt Disney meséken keresztül elérni a gyerekeket, hogy minél többet mozogjanak, sportoljanak, illetve hát a labdával is minél jobban bánjanak, ügyesedjenek. És ez a módszer egy újfajta megközelítés. Erre kidolgoztak egy programot, amelyet szerencsére sikerült elhozni ide Ózra is, mert nagyon sokan érdeklődtek iránta. Elsősorban óvónők, alsós pedagógusok, de van itt még edző is, aki kíváncsi a programra.
Kisszegedi Réka az MLS koordinátora tartotta a kétnapos továbbképzést. Az első alkalmat március 8-án rendezték, amely szintén egy fél napot ölelt fel. A program 2023-ban indult útjára. Szeretnék bemutatni, hogy a labdarúgás milyen hatékony tud lenni a gyerekek nevelésében, személyiségfejlődésében, valamint kommunikációs képességeik, mozgáskultúrájuk és sportszeretetük megalapozásában. Kisszegedi Rékát, a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots osztályának koordinátorát hallják.
A tapasztalat az, hogy most már ez egy országos program, elindultunk a kollégámmal együtt, és igyekszünk minden megyében tartani képzést. Jelenleg a ZUSZDI képzésünkön most 27 fő vesz részt, ők az ötödik csapat, akik elvégzik ezt a képzést, mondom, igen, csak az elején vagyunk, de azon kívül megyeszékhelyeken, sőt, kisebb városokban, Nagykállón is voltunk már. Az a tapasztalat, hogy egy-egy alkalommal ilyen 20 és 40 fő között pedagógusokat érdekli.
Akik elvégzik a tanfolyamot, azok a Bozsik intézményi programban sportvezetőként tevékenykedhetnek. Óvodásokkal és alsó tagozatos tanulókkal foglalkozhatnak majd. Mintegy 150 edző részvételével rendeztek szakmai konferenciát Nyíregyházán. Az atlétikai centrumban a trénerek előadásokat hallhattak a legújabb módszerekről. Az egésznapos rendezvényen gyakorlati bemutatók is színesítették a programot. Tarnóczi Zalán szervezőt hallják.
Elméleti és egyébként inkább dominánsan gyakorlati bemutatók, illetve kipróbálni is sok mindent kipróbálhatnak. Úgy a teljesítmény, mint az egészség monitorozása, illetve az érterápián hatni is tudunk az egészségünkre, tehát a teljesítmény és a fitség is szerepet kap, de minden anyagot, a videófelvételeket, a kivetített anyagokat egy QR kód segítségével meg fogják kapni, tehát aki csak mondjuk beesett a rendezvényre, vagy hamarabb el kellett mennie, ő sem marad le semmiről.
Most pedig dr. Rácz Leventét, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetőjét hallják.
Ez az új generációk és a generációk, akik jönnek, egyre kedvezőtlenebb helyzetből jönnek, de nem azért, mert nem lennének alkalmasak a testük a fejlesztésre, hanem azért, mert nem kapják meg azokat az ingereket. Ezeket mi a kondicionálással azért be tudjuk hozni valamilyen szinten, de minél lejjebb visszük életkorilag a képzésnek a kezdetét, annál kevesebb deficitet kell lefaragnunk, és azt meglátjuk, hogy az élsport eredmények azok meg egyre magasabbak, tehát ezt az ollót kellene nekünk szűkíteni, és ugye az edzői társadalom, az mondhatjuk, hogy felelős ezért. Tehát ezt fel kell vállalnunk.
Végül Vas Dávidot, a Várda Labdarúgó Akadémia élettani csoportvezetőjét hallják.
Azt kell mondanom, hogy mi is a legjobb eszközökkel, a leginnovatív eszközökkel tudunk dolgozni. Mi is monitorozzuk a sportolónak a teljesítményét, napi szinten mérkőzések és edzés monitorozás folyik. Mellett az aktuális állapotokat is tudjuk nézni, és ezért jó mindig ilyen eseményekre járni, ahol újabb és újabb eszközöket vagy innovatív fejlesztéseket találhatunk, amit esetleg bevonhatunk ezeknek a teljesítménynövelési behasználásában.
Az előző percekben a nyíregyházi edzői konferenciáról készült összeállításunkat hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a vármegye, a városi önkormányzat és az egyetem vezetői vitatták meg tagságunk előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről Pelcné dr. Gál Ildikó, az Európai Számvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő adott tájékoztatást.
2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél, bekerültem a politikába, és ki is repültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve, jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban, és nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, nem is értettem, hogy miért nevezzük ezt igaziból csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt. Polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos FAR program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá, aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk. Talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel járt, és aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempusz program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndíj programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk az Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott. Hát akkor nézzük a számokat. Hogyha általánosságban támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette 30% volt, most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van, persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha a fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a betont, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Nyíregyházától egészen Tarcalig el lehet jutni két keréken. A tavaly évben mind belterületi, mind pedig külterületi kerékpárút megépítése valósult meg Tarcalon, amely nem csak a bicikliseket segíti, de biztonságos gyalogosok számára is, valamint egy részét dűlőútként is használhatják, mondta Butta László polgármester.
A településünk közigazgatási határain belül egy 710 folyométer hosszú, 3,5 méter széles aszfaltozott kerékpárút került kialakításra, és ezen kívül még 3410 folyométer hosszan, 3 méter széles, 1 méter széles patkával mezőgazdasági útként is funkcionáló kerékpárút kerül kialakításra. Ezt azért mondtam el ilyen pontosan, hiszen, mint a kerékpárút általában a turisztikai fejlesztésre, a turistáknak ugye a közlekedésére szolgál, ezen belül a települések közötti munkába járóknak a közlekedését könnyíti meg. Szerencsére, mivel már használjuk ezt az útszakaszt már egy pár hónapja, érdekesség volt számra először, hogy milyen sokan, akár helyi, akár tokai családok jönnek gyermekekkel, sőt, még olyan településekről is, hogy még nincs kialakítva kerékpárút, átjönnek, itt hagyják a kerékpárút elén a személykocsijukat, és a kisgyerekekkel is belakják, úgymond ezt a kerékpárutat. A mezőgazdaságukra útra pedig visszatérve, hogy nem csak a kerékpárosok használják ott a dűlők lankái között ezt az utat, hanem bizony, mivel ösztalaj van a településünk a nagyobb esőknél, ugye lehozza a hegyről az iszapot, és ezekre a területekre, akár a szántó területekre, akár a szőlőkbe, hiába lenne már maga a föld alkalmas arra, hogy meg lehessen művelni, vagy a betakarítást elvégezni, mivel nem lehet megközelíteni ezeket a területeket, mindig késéssel tudták elvégezni akár a növényvédelmi munkákat, akár a betakarítást, és ezáltal a mezőgazdasági út által ők is tudják használni ezt az utat, és jobban meg tudják védeni a szőlőterületeiket. Nyíregyháza és tokai terjedő párhuzamos kerékpárúton 38-as mellett megdöbbentem, hogy milyen sokan használták eddig is azt az utat, tehát Nyíregyháza környékéről mennyien jönnek Tokaj hegyaljára, és szerencsére most már a vérkeringésben mi is bekerülünk Tarccal, hiszen azok a turisták, akik Tokaig eljönnek, el fognak jönni a mézédes források földjére Tarccalra is. Nagyon jó ez a turistút, hiszen azt is tudjuk, hogy a zéró tolerancia minden egyes közlekedési járműre vonatkozik, de a kerékpárokra nem. Úgyhogy ezáltal, hogy a kerékpáron át tudnak jönni a turisták, fel tudják keresni nem csak a turisztikai attrakcióinkat, hanem a borainkat is meg fogják tudni kóstolni. És amiről még nem beszéltünk, nem csak nekünk és a turistáknak, úgymond az aktív turistáknak jó ez a kerékpárút, hiszen nem szabad elfelejtkezünk arról, hogy Mária főútvonal itt megy keresztül a településünkön, és az zarándok turistáknak is nagyon biztonságos lesz ez a kerékpárút a közlekedésükre.
Nyári szezonra készülnek a miskolci strandok. A selyemréti strand ideiglenesen két medencével üzemel, a többi medencénél pedig jelenleg is tisztítási és karbantartási munkálatokat végeznek. A város többi strandja pedig május végétől fogja várni a látogatókat. Az Ellipsum fürdő nemrégiben 5 csillagos besorolást kapott, ami várhatóan tovább fogja növelni a fürdőzők számát. A részletekről Németh Juditot, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A fő feladat ilyenkor az úszómedence sátrának, az oldalfalainak az elbontása. Ezt mindig egy külső vállalkozó végzi. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen érzékenyek ezek a panelek. Minden esetben átnézik, hogy megfelelőek lesznek-e még a következő alkalomra. Ennek megfelelően sorba teszik el, és tároljuk aztán egész nyáron, hogy ősszel majd ismételten fel lehessen építeni ezeket a falakat. Nem csak karbantartási feladatokat, hanem ilyen nagyon erős takarítási feladatokat is végzünk. Ilyenkor a medencéket vízkőtelenítik, nagyon sokan dolgoznak így a kollégáink közül ezen a feladaton, de egyébként arra készülünk, hogy tényleg a fürdő a legszebb képét mutassa. Ez azt jelenti, hogy füvet nyírunk, gaztalanítunk, ahogyan mondtam, ugye a takarítás az megy, mindenféle ilyen korábbról elmaradt feladatokat, javítási feladatokat elvégzünk. Arra készülünk, hogy a nyáron sokan lesznek a fürdőben. megnyitjuk a kapuinkat. Ekkor két medence lesz továbbra is nyitva, ez az úszómedence és a dögönymedence. Egyébként ezekben a medencékben, hogyha voltak, és minimálisan voltak azért burkolási hibák, ezeket kijavították a kollégák, tehát teljes pompájában fognak működni ezek a medencék. A továbbiakban a többi medence burkolatát vizsgáljuk felül, tehát tovább folynak a feladatok, de ez a fürdőzés élményét nem fogja zavarni. Ezt követően pedig gyereknapra, május utolsó hétvégéjére nyitjuk meg valamennyi medencénket. Nagyon fontos dolog történt a héten. Itt járt nálunk a Magyar Fürdőszövetség minősítő bizottsága. Az Ellipsum élményfürdő 5 csillagos minősítést kapott. Ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, nagyon kevés élményfürdőnek van ilyen minősítése. Ez azt jelenti, hogy mostantól már a bejárat fölött 5 hatalmas csillag fog majd csillogni nekünk. Várjuk mindenféleképpen továbbra is a látogatóinkat, a vendégeinket, hiszen úgy gondolom olyan élményben lesz részük nálunk, amelyet egy 5 csillagos élményfürdő tud nyújtani. Ami nagyon fontos, hogy az összes többi fürdő, tehát a barlangfürdő, illetve az Ellipsum élményfürdő strandfürdő része szintén gyereknapon nyit meg. Mindenféle programmal készülünk a gyerekeknek, ez már egy hagyomány nálunk. Úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon várják, meglepetés is lesz, gyerekfoglalkoztató is lesz, esetleg táncház is. Még folyamatban vannak ezek az egyeztetések, de nagyon színes programokkal készülünk a vendégeknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az olasz gyümölcsfák fagytűrő képessége más, ezért a magyar gazdák kénytelenek a külföldi növények felé fordulni, mivel az időjárás már nem kedvez az itthoni fáknak. A bolondos idő idén Gyöngyös környékén nem okozott fagykárt, viszont a hirtelen jött tavasz befolyásolta a gyümölcsfák virágzását. Székely Zoltán őstermelőt hallják.
Hány héttel vagyunk hamarabb az átlagosnál?
Hát 3, talán 4 héttel vagyunk korábban. A megszokottól, a normálistól, ha normalitásról beszélhetünk az elmúlt években, mert sajnos az mostani időjárás már nem igazán normális.
Mondhatjuk azt, hogy ártott a gyümölcsösöknek?
Helyenként igen. Az országnak vannak olyan szegletei, ahol komoly fagykárt szenvedtek az ültetvények. Amikor itt nálunk -1,5 fokok voltak, akkor Szabolcsban napokon keresztül -4, -5 fokra ébredtek a gazdák, és hát sok ültetvényben okozott komoly kárt a fagy.
Mi a prognózis, mi az álláspont, hogy látja most a gyümölcsösök helyzetét az ön területén?
Az esőnek örülünk, ez vitathatatlan, mert bármilyen furcsa, azt kell mondjam, hogy az elmúlt napokban már megint aszályos volt az időjárás. Na, visszatérve a kérdésére, a ültetvényünkben ugye nagyon sok gyümölcsel foglalkozunk, a kajszi volt igazán veszélyben, hiszen március 1-én már virágzott a kajszi, és hát azért prognosztizálható volt, hogy komoly fagyok még ezt követően lesznek. Volt is egy fagyhullám, illetve 2 is, de nálunk mind a 2 -2 foknál megállt. És így a kajsziba kárt nem okozott. A virágok egy része persze megfázott, sok terméskezdemény lehullott, de azt kell mondjam, hogy ami most a fán van, ezt bőven aláírtam volna akármikor, hogy ilyen termés kilátásaink vannak. A többi gyümölcs pedig később virágzott ezután a fagyhullám után. Ott nem tapasztaltunk fagykárt egyáltalán, tehát a cseresznye, megy, ültetvény, az alma is gyakorlatilag fagymentes időszakban virágzott, és ott nincsen fagykár egyáltalán.
Beszéljünk már arról, ha már szóba hozta a medgyet, cseresznyét, hogy elég hirtelen kirobbant egy 30 fokos meleg. Ez a virágzást intenzíven útnak indította. Lehet, hogy a méheknek sem sok ideje volt ezt beporozni, hiszen rettenetes gyorsan elvirágzott a gyümölcsfa. Így van ez?
Igen, ez így van. A kajszi furcsa volt, 2 hétig virágzott, az egészen különleges, hosszú, hogy ilyen hosszú ideig rajta van a szilomlevél. A cseresznye meg a medgy az már a 25 fokokba kezdett el virágzani, és ott valóban úgy van, ahogy mondja, gyakorlatilag 2-3 nap alatt a virágzásnak vége lett, hiszen A mi esetünkben a virágzás nem azt jelenti, hogy szírom van a virágon, hanem a kérdés az, hogy meddig képes termékenyülni a bibe. Márpedig, ha nagy meleg van, akkor a bibén lévő pici kis cseppecske, a szekríciós cseppecske, az beszárad, és utána már a hímivarsejt nem tud behatolni a bibébe.
Tavaly minden eddiginél több gyerek táborozott Magyarországon a nyári szünidőben. Számuk meghaladta a 230 ezret. Idén is legalább ennyi résztvevőre számítanak a szervezők. A 2023-2024-es tanév utolsó tanítási napja június 21-e, péntek lesz. Így az idei nyári szünetben a táborok döntő többsége június 24-én hétfőn kezdődik. A vakáció 10 hetes lesz, azaz egy héttel rövidebb, mint a 2023-as esztendőben. Sok szülő örömmel fogadta a változást, mivel kevesebb időre kell felügyeletet biztosítaniuk gyermekeiknek a nyári szünet alatt. Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyében is bőséges a kínálat, érdekes programokkal hirdettek meg nyári táborokat. Ennek köszönhetően Közép-Magyarországról is egyre többen érdeklődnek a vármegyei lehetőségek iránt. A részletekről Tóth Béla, a táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál vezetője adott tájékoztatást.
Február végén indult el az előfoglalási szezon, azaz azóta lehet jelentkezni már gyermektáborokra, csak a táborfigyelőn már több mint 700 táborturnus közül lehet választani, úgyhogy nagyon széles a kínálat. És az eddigi jelentkezések kapcsán azt azért látjuk, hogy a tavalyi év adataival összevetve azonos jelentkezési dinamikát látunk, ami azért nagyon fontos és nagyon jó hír, mert a tavalyi évben a rekordévet zártunk, több mint 230 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakáció folyamán, és hogyha minden jól alakul, és úgy alakul, ahogy eddig, akkor ezt a számot elérhetjük idén is, vagy netán meg is haladhatjuk. Abból a szempontból, hogy rövidebb lesz a nyári szünet, ugye eddig 11 hetes volt, most már csak 10 hetes, ez egy pici felbojdulást fog majd okozni május-június hónapban, ugyanis ugyanannyi gyermek szeretne táborozni, kevesebb időre kell őket elosszuk, úgy, hogy a tábor ágyak, a tábor helyszínek száma az nem növekszik. Azaz sokkal nagyobb lesz május-június hónapokban a tülekedés, ha úgy tetszik, a jó árértékarányú táborok turnusaiért, illetve a helyekért, ugyanis nehezen tudják a táborszervezők plusz turnusok kiírásával segíteni a szülőket, illetve a gyerekek táboroztatását, ugyanis azáltal, hogy például a pedagógusok bérrendezése megtörtént, ami egy nagyon örvendetes hír, ezáltal azon tanárok, akik a nyári szünetben másodállásként gyermektáborokban dolgoztak felügyelőként, csoportvezetőként vagy táborvezetőként, őnekik egy részük dönthet úgy, hogy miután most már rendezve van a bérük, inkább a nyári szünetben a másodállás helyett pihenni fognak, azaz a felügyelők számában is csökkenés várható, így még nehezebb dolga van a táborszervezőknek megoldani, hogy megfelelő mennyiségű gyermekhez megfelelő képzettségű és számú pedagógust is biztosítsanak. Azaz lesz egy szűk keresztmetszet, akár az idő rövidebbsége, illetve a felügyelők számának a csökkenése miatt. Azaz annyi az össztanácsom a kedves szülőknek, akik még nem foglalták le a gyermekük része a táborokat, hogy minél előbb foglalkozzunk ezzel a témával, hogy kikerüljük azt a fajta tüdekedést, hogy igazából abból választhatunk csak, ami marad. Mert a 10 hétre ugyanúgy meg kell oldani a felügyeletét a gyerekeknek, illetve azt az élményt, amit a táborok adnak. Nem mindegy, hogy mi választjuk ki, hogy melyik tábor legyen, vagy a maradékba kell nekünk választani. Ugye, hogyha a típus szerint nézzük őket, akkor ugye napközis és ott alvós táborok vannak, ez ugye a napközis az, amikor reggel visszük a gyermeket és délután hozzuk, ezek hétfőtől péntekig tartó, szóval hétköznapokon lévő turnusok, ezt jellemzően a fiatalabb gyerekek részére szoktuk javasolni, illetve vannak az ott alvós táborok, amikor elvisszük a gyermeket, és jellemzően 5-7, esetleg 9-10 nap múlva megyünk érte, ezt pedig nyilván az idősebb vagy rátermettebb fiatal gyerekek részére javasoljuk. A témák tekintetében nagyon népszerűek a kalandtáborok, a sporttáborok, az angol táborok, illetve a katonai táborok, és a klasszikusabb kézműves, lovas, zenei vagy művészeti táborok mellett idén nagyon sok érdekes, extrém vagy különleges tábor közül is választhatnak a szülők, illetve gyermekeik. Azt látjuk, hogy a Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyében nagyon sokféle programkínálat van. A kézműves tábortól kezdve a sporttáboron át, angoltábor, de kalandtábor is elérhető, és az a jó hír, hogy mind a napközis, mind pedig ott alvos táborok tekintetében ez a kínálat megvan. Nyilván a napközis táborok jellemzően inkább a városi területeken érhetőek el, az ott alvos táborok pedig jellemzően városon kívül vannak, illetve azt látjuk, és az a tavalyi évben így volt, és a jelenlegi foglalások alapján ez idénre is prognosztizálható, hogy nagyon sokan Budapestről, illetve Pest megyéből is mennek a Vármegyébe oda táborozni, mert nagyon-nagyon szuper kínálatok vannak, úgyhogy ebből adódóan a borsodi szülőknek még inkább föl kell kötni azt a bizonyos gatyát, hogy gyorsan válasszanak tábort, hogyha a környéken szeretnének, mert ráadásul még közép-magyarországi régióból is jönnek oda önökhöz táborozni, úgyhogy célszerű minél előbb foglalkozni ezzel a témával.
Eddig a fólia sátras magyar szamócát kóstolhattuk, most azonban már megkezdődött a szabadföldi eprek szedése is. Az árak tekintetében nincs nagy változás tavalyhoz képest, körülbelül 3000 forintos kilogrammos áron kapható. Ez az idei első olyan magyar gyümölcs, amelyet a cukorbetegek is fogyaszthatnak. Pádár Attila nagyrédei termelőt hallják.
Április 8-án kezdtük a hidegfóliás eper árusítását. Jelenlegi időjárási viszontagságok miatt úgy gondolom, hogy május első hetére már a szabadföldi is megjelenhet a piacon. Egy jó 3 héttel, egy 20 nappal vagyunk korábban. Ugye a februári melegek elindították a növényeket. Kicsit megváltozott a növénynek a fenológiája, de azt mondom, hogy most minden korábban van. A termés átlagunk az átlagos, minőségben mindig azt próbáljuk elérni, ami a megszokott eddigi vevőink, amit igényt tartanak rá. Átlagos termésnek nézünk elébe idén. Tavaly évben egy kimagasló termés átlagot tudtunk termelni. Előző évek is azt az átlagos mennyiséget hozták. Hát ezeket a szélsőségeket nehezen viseli a növény is. Ugye 30 fok, múlt héten még 0 fok környéki hajnali időfokok voltak. Ezt nehezen viseli, próbáljuk fűtetlen fóliában ugye zárni, egy átlag hőmérsékletet tartani benne, a szabadföldük meg a fagy ellen sajnos takarással védekeztünk. A szúró napfénynek mindig más ízvilága jön ki. Olaszország, Görögországból importál Magyarország. Mivel azért egy más klímával dolgoznak, mint mi, más az éghajlat, azt azért tudni kell, hogy ők akár 10-szeresével több területen lévő kilogrammot leszednek, mint mi. Nálunk nem változott a tavalyi árhoz képest, tehát ugyanúgy mozog, mint előző években. A ráfordítási költség az már egy teljesen más kérdés. Egy erős 25%-os bekerülési költségemelkedést könyvelhetünk el. Alapanyagköltségek, növényvédőszerek, tápanyag utánpótlószerektől, munkaerő, piaci árnövekedés. Én azt szeretném, hogy minden családhoz, minden fogyasztóhoz eljusson az általunk megtermelt eper. Van egy lélektani határa neki, amire már én is azt mondom, hogy sok az ára. Megpróbálok egy közös nevezőt kihozni abból, hogy mindenkihez eljusson.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.